Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a Márk írása szerinti szent evangéliumban, a második rész 23. versétől a harmadik rész 6. verséig a következőképpen. Jézus egyszer éppen szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Jézus ezt mondta nekik: sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, éhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak? Majd hozzátette Jézus számukra: a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Úgy, hogy az ember fia ura a szombatnak is. Ismét máskor egy zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadtkezű ember. Figyelték őt, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emeljenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadtkezű embernek: állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt: szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy elveszteni? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve a Heródes pártiakkal együtt azonnal azt határozták, hogy végeznek vele. Uram, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, két történet is előttünk van a szombattal kapcsolatosan, hogy ismételten és a kétszeres ismétléssel elmélyítve számunkra megértesse velünk az Úr. Ő nem valami emberi vallásosság teljesítményét kívánja tőlünk, hanem a szívünket keresi, és igaz hitet akar adni. A szombattal kapcsolatban újra meg újra megmutatkozott az emberi vallásosság és az Úr Jézus által hozott kegyelem evangélium összeütközése. Lelepleződik az emberi vallásosság Jézus jelenlétébe. Lelepleződik, hogy valójában az, amit az ember teljesíteni gondol, és úgy gondolja, hogy azzal Istent tiszteli, és Isten törvényét tartja meg, azzal csak a saját szíve önzését, dicsekvését, istentelenségét leplezi el. Az Úr Jézus pedig ezt leleplezi. Szükségképpen kellett ennek az ütközésnek újra meg újra bekövetkeznie. Jézus és a vallásos zsidóság, vagy így is mondhatom, a zsidó vallásosság között. Szükségképpen kellett, és kell ennek az összeütközésnek ma is megtörténnie az Úr Jézus világossága meg általánosan az emberi vallásosság között. Az emberi vallásosságnak ugyanis az a jellemzője, hogy az ember valami olyanban bízik, amit ő maga tud teljesíteni. Lényegében tehát magában bízik. Ennek kell lelepleződnie, hogy összetörjön az ember szíve azon, hogy milyen önző, milyen hamis vagyok, még a vallásosságommal se az Isten tisztelem, hanem csak magamat keresem, hogy aztán az összetört szívű ember éhes és szomjas legyen a kegyelemre, és igaz hit támadhasson az összetört szívben, amelyben az ember a maga nyomorúságában végre kitárja a szívét az Úr Jézus előtt, és rábízza magát az ő szavára. Ennek az igaz hitnek a megjelenése, a megszületése és a megjelenése mutatkozik meg annak a sorvadtkezű embernek a történetében. A zsinagógai történés közepette. A második elénk került szombati történésben. Az elsőben pedig sokkal inkább annak a hangsúlya mutatkozik meg, hogy hát Jézusban elközelített az Isten ország. Elközelített az, amit Isten megígért, hogy új szövetség az, amit ő készít az ő népe számára. Bűnbocsánattal, szent lelke ajándékozásával. Elközelített az, amit Isten egykor fölkínált Izraelnek a sínai hegynél, de nem értették, hogy papok királysága és nem nemzet lesznek neked. Ahol mindenki pap. A felkent uralma, a Krisztusnak a jelenléte itt van. És akkor nem az emberi szabálygyártások számítanak többé. Ugye a szombattal, a nyugalom napjával kapcsolatban tudnunk kell, hogy Isten ezt jelül adta az ő ószövetségi népének, Izraelnek. Csak akkor értjük jól a szombattal kapcsolatos dolgokat, amikor a magunk számára is fölidézzük a 10 parancsolatot, csak akkor fogjuk ezt jól érteni, ha értjük azt, amit Luther is megértett, és itt föllapozom a hitvallási iratainkat, amikor a Nagy Kátéban elmagyarázza, hogy ez a parancsolat, a szombat, az ünneplés külső rendje szempontjából csak a zsidókra érvényes. Ez a parancsolat szó szerinti értelme szempontjából egyáltalán nem vonatkozik ránk keresztjénekre, mert ugyanolyan külső dolog az, mint az Ótestamentum más rendelkezései. És hogy mit jelent számunkra ez, hogy szenteld meg az ünnepnapot? Azt feleld, az ünnepnap megszentelése azt jelenti, hogy azt szentnek tartom. Hogyan történik már most ez a megszentelés? Nem úgy, hogy a kuckóba ülünk, és nem végzünk semmi durva munkát, vagy koszorút teszünk fejünkre, és fölöltjük legjobb ruhánkat, hanem, mint mondottam, úgy, hogy Isten igéjével foglalkozunk, és abban gyakoroljuk magunkat. Nekünk keresztjéneknek bizony mindig ilyen ünnepnapot kellene tartanunk. Csupa szent dologgal foglalkoznunk, vagyis minden nap kellene Isten igéjét tanulnunk, szívünkben s ajkunkon hordoznunk. Jegyezd meg tehát, hogy ez a parancsolat nem a tétlenséget sürgeti és hangsúlyozza, hanem a megszentelést, mégpedig úgy, hogy legyen ennek a napnak valami külön szent gyakorlata. Mert más munka és tevékenység csak akkor nevezhető igazán szent gyakorlatnak, ha az ember már előbb szent. Ehhez azonban olyan cselekedetnek kell történnie, amely az embert magát szentté teszi. Ezt pedig, ahogy hallottuk, egyedül Isten igéje cselekszi. Éppen ezért szereztettek és rendeltettek helyek, idők, személyek, és az egész külső istentisztelet, hogy Isten igéjét nyilvánosan is terjesszék és kedveljék. És valójában a szombatonkénti zsinagógai összejöveteleknek is az lett volna az értelme, hogy ott tényleg Isten dicsőítessék, és Isten igéjének az ereje munkálkodjon már az életükben. Ehelyett csináltak belőle emberi szabályrendszert, hogy mit szabad szombaton tenni, meg mit nem szabad szombaton tenni. Semmiféle munkát, ilyen a cséplés is, na hát akkor cséplésnek minősítették már azt is, hogy a gabonaföldön átmenve Jézus tanítványai ugye kalászokat tépdestek, mert éhesek voltak, és kimorzsolták, és megették. Egyébként az úton lévő, a föld terméséből és gyümölcseiből, ha éhes volt, ehetett. Mert az Úré a föld és annak teljessége. Senki nem mondhatta kizárólagos tulajdonának a termőföldet vagy a gyümölcsös kertet. Ha már többet szedett, mint amennyi az éhsége csillapításához való volt, akkor az lopás volt. De annyit szedhetett, ehetett, akár a búzakalászok magvaiból, akár a gyümölcsökből, amennyi az éhsége csillapítására kellett. Jézus tanítványai nem a farizeusok írásmagyarázatát követték, ez kiderül ebből. A farizeusok pedig, és az ő írástudóik megvetették a föld népét, amely nem ismeri a törvényt és átkozott, mondták ők. Holott adott esetben nem az volt a helyzet, hogy a törvényt nem ismerték, hanem csak az volt a helyzet, hogy az ő szabályaikat nem ismerték el. Hogy kell a szombatot megtartani, hány lépést szabad megtenni, hányat nem. Nem szabad kivinni a házból semmit, meg bevinni se abba, de ha mégis muszáj volt, akkor ugye ilyen volt a ravasz észjárása a törvénymagyarázóknak, akkor letette a küszöbre azt az edényt, mondjuk, ha arról volt szó, amit valahogy be kellett juttatni a házba, vagy éppen ki kellett juttatni. Aztán átlépve a küszöböt, kivette a másik oldalról, vagy bevitte a másik oldalról. Hát ilyenekre jut az ember a maga törvénybetartó igyekezetében, amikor még szabályokkal körülbástyázza az Isten egyszerű törvényét, és aztán a saját szabályaival is ravaszkodik, hogy most hogy tartsam meg, hogy ne szegjem meg. Az Úr Jézus meg ezt az egészet leleplezi, és rámutat arra, hogy ő a szombatnak is ura. A szombatot nem azért adta Isten, hogy egy bonyolult szabályrendszert csináljanak belőle. A pihenés és az Isten dicséret napjául adta Izraelnek. Isten szándéka szerint eredetileg örömnap lett volna a szombat, de a farizeusi írástudomány aprólékos rendelkezései egyre inkább nyüggé tették. Isten azt akarta a szombattal megmutatni Izrael népe számára, hogy ő a tőle elszakadt embert vissza akarja vezetni az ő békességébe. Hogy igazi nyugalmat találjon az ember. És akkor itt eszünkbe juthat, hogy az Úr Jézus nem egy napra kínálja ezt a megnyugvást, hanem azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Nem csak egy napra, hanem az egész életem ünnepivé lesz. És a másik, mert a kifogást támasztó farizeusoknak, akik persze Jézust vádolják a tanítványainak a cselekedete miatt, az Úr Jézus ugye Dávid történetével válaszol. Dávid és az emberei a szent kenyereket ették meg, akkor, amikor menekülnie kellett Dávidnak, amit csak a papoknak lett volna szabad. De meg van írva az igében, hogy Dávid ezt megtehette. Mert ő a felkentnek az előképe. Ő maga is földi tekintetben felkent. Ugye a Krisztus szó a héber masiaknak a görög fordítása, és azt jelenti, hogy felkent. Dávid a Krisztusnak az előképe. És Dávid emberei valamiképpen így módon a maguk esendő mi voltában is Jézus Krisztus tanítványainak, Isten új szent papi népének az előképei voltak. Amikor az Úr Jézus így válaszol a saját szombat szabályaikhoz ragaszkodó farizeusoknak, akkor nyilvánvaló, hogy meghökkenti őket. Az ő nagyon képzett gondolkodásuk és ügyes és ravasz gondolkodásuk ilyenkor megtorpa, hogy igen, itt Jézus olyanra hivatkozik, ami meg van írva, és a szívükben be kellett volna ismerniük, hogy ezzel mi magunk se tudunk mit kezdeni. Hát Jézus meg úgy látszik, hogy tudja, azért utal rá. De nem. Az emberi vallásosságnak ez a rettenetes belső törvényszerűsége, hogy magának akar dicsőséget, elismerést, önigazolást, és ebbe belekeményedik. És nem érti, amit az Úr Jézus mond. A teremtő ige, aki értünk emberré lett. Ő mondja. De a saját vallásosságuktól nem képesek fölismerni, hogy kicsoda Jézus. A teremtő ige, aki értünk emberré lett. Ő mondja, aki adta a parancsolatokat. Hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. És az emberfia ura a szombatnak is. Más alkalommal arra is emlékezteti őket az Úr Jézus, hogy hát a papoknak szombaton is a munkájukat kell végezniük a templomban. És azzal nem szegik meg a szombatot, hanem Isten akarata szerint szolgálnak. Amikor az Úr Jézus leleplezi az ember hamis, önmagát igazoló vallásosságát, akkor az ember persze döntési helyzetbe kerül, hogy hajlandó vagyok elgondolkodni mindazon, amit alig értek még, de érzékelem, hogy Jézus a lelkiismeretembe hatoló szavával leleplezett valamit, ami ott nincs rendben belül, vagy pedig még keményebb lesz az ellenállás. Vagy hajlandó Jézus szavának engedni az ember. Vagy még keményebb ellenállásba jut. És aztán a második történetben, amikor már arról van szó, hogy kifejezetten csapdát akarnak állítani Jézusnak. Tehát az ige szövegéből kiderül, hogy nem véletlenül van ott szombaton a zsinagógában az a sorvadkezű ember. Mert kifejezetten egy ilyen helyzetet akartak kialakítani, hogy na akkor most kiderül, hogy Jézus gyógyít-e szombaton, vagy nem. Ha gyógyít, akkor lesz mivel vádolnunk. Az emberi vallásosságra ez is annyira jellemző, hogy magát igazolja és a másikat vádolja. És a tragédiája az, amikor észre sem veszi, hogy Istent magát vádolja. Aki Jézust vádolja, az Istent vádolja. És ezt nem vették észre. Az Úr Jézusról pedig azt olvassuk, hogy amikor fölteszi nekik a kérdést, ők meghallgatnak, akkor elnézte őket haraggal, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Az emberi vallásosságra és a vallásoskodó emberre így tekint az Úr. Ott van abban az ő isteni haragja, azzal szemben, ami hamis. És ott van az ő tekintetében a szánó irgalom, mert megmenteni akar, mert segíteni akar. Éppen azon is, aki a saját önző hamis vallásosságának a rabja. Ez mindig megrendít engem, amikor ezt kell olvasnom, hogy haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. És akkor figyeljünk most már arra, hogy mi történik viszont ezzel az emberrel, aki talán nem is tudta, hogy miért hívták annyira most őt, hogy most mindenképpen ott legyen ezen a szombaton, az Isten tiszteleten, a zsinagógában. Ő nem is tudja talán, hogy mi véget voltak. Annyira nyájasak, hogy de most legyél ott. Bár minden rendes zsidó igyekezett ott lenni. Minden szombaton a zsinagógai Isten tiszteleten. De hát most különösen is fontos volt, hogy ott legyen. Nem tudjuk, hogy ő benne mi ment végbe. Nem mindent ír le nekünk az ige, de ami leíratott, megíratott számunkra, az éppen elég. Jézus megszólítja ezt az embert, hogy állj ki középre. Ő látta, ahogy majd Zákeust is meglátja a falombja között. És hogy látta hitét azoknak más esetben, akik meg a bénát vitték elébe, és a megbontott tetőn keresztül eresztették le. Látta, látja itt is, hogy melyikünkben mi van. Ő látta ezt az embert ott a többiek között, kiállítja középre. Máskor van úgy, hogy félrevonja a sokaságból azt, akivel foglalkozik. Itt meg nyílt színen történik a dolog, nincs sablon. Van, amikor nyílt színen kell történnie valaki megtérésének. Máskor meg egy rejtett, csendes sarokba. Kinek hogy készíti el az Úr? Odaállítja középre, mindenki látja, hogy ez az ember nem tudja megemelni sem a karját. Szegény ember nem tud dolgozni, nem tud kenyérkereső munkát végezni, másoknak a könyörületére szorul. Állj ki középre, és ő enged Jézus szavának, és kiáll. És akkor következik ez, hogy Jézus fölteszi a kérdést, hogy na akkor nem mondja, de én most így fogalmazhatom meg, ó ti szombatmániások, akik elől Istent magát takarják el a ti szombat szabályaitok. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Lelket megmenteni, az eredeti szövegben egyenesen ez van. Vagy megölni, elveszíteni. Ők meghallgattak. De ez a hallgatás ellenséges hallgatás. Ugye lehet nyitott őszinte szívvel hallgatni az igét, Jézus szavát, meg lehet ellenséges hallgatással hallgatni. És hogy itt kihallgatja közülünk, megint csak el kell mondanom, hogy az Úr Jézus tudja. Elnézte őket haraggal, idézem ismét, és sajnálta őket szívük keménysége miatt, mert a tulajdon szívük keménysége, amivel önmagukban bíztak, tartotta vissza őket attól, hogy fölragyogjon számukra az Isten békességet adó kegyelme Jézusban.
És aztán szól ehhez a sorvadtkezű, így olvassuk a régi biblia fordításokban, száradtkezű emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Megdöbbentő, ugye? Gondoljunk bele, hát ennek az embernek épp az a baja, hogy nem tudja mozgatni a kezét, nem tudja fölemelni. Azt mondani ennek az embernek, hogy nyújtsd ki a kezedet, hát ez nem valami kegyetlen gúny, Jézus szavában nem. Jézus szavában ez teremtő, gyógyító erővel bír. És hatol el a szívéig ennek az embernek. És ez az ember hisz Jézus szavának. Ha Jézus mondja, akkor a sorvadt kezemet, a mozdítani nem képes kezét kinyújthatom. Jézus szavára igen. Jézus szavára lehet a tengeren járni, Jézus szavára, ha ő mondja, lehet kinyújtani a sorvadt kezet. Hiszek Jézusnak. Hiszem az emberileg hihetetlent Jézusnak. Nem úgy általában, ahogy sokszor félreértik a hitet, hogy fő dolog, hogy higgy valamiben. Nem, nem valamiben kell hinni, hanem az Úr Jézus szavának kell hinni. Ő mondta, hogy nyújtsd ki a kezedet, és ez nem valami kegyetlen gúny, hanem ez irgalmas szeretet hatalmával hangzó parancs. És kinyújtotta a kezét. Hogy mi ment végbe a szívében, az nem látszik, de annak, ami a szívében végbe ment ennek az embernek, a következménye látszik. A hit következményei láthatókká lesznek. Mindig. Ha valaki hitből engedelmeskedik Jézus Krisztusnak, hát az láthatóvá lesz, az nyilvánvalóvá lesz. Hogy Jézus szava szerint cselekszem. Miért? Mert hiszek neki. Minden lehetséges a hívőnek, mondja az Úr Jézus más alkalommal is. És míg a hamis emberi vallásosság szabályokat gyárt, aztán kijátsza a tulajdon szabályait is, mindenben önmagát keresi, és nem érti az Isten útját, addig az igazi hit, az Jézus szavának hisz, bízik abban, hogy Jézus nem hiába mondja, amit mond, ha ő mondja, akkor megteszem, és meg tudja tenni, amit Jézus mond. Mert az Úr Jézus szavának az ereje hat benne. És éppé lett a keze. Helyre lett állítva a keze. Ahhoz az emberhez szólt Jézus, akinek a nyomorúságát Jézus számára állított csapdaként akarták használni a farizeusok. Jézus irgalommal és hatalommal szólt hozzá, nyújtsd ki a kezedet, és erre azt kinyújtotta. Ilyen egyszerű, hinni Jézusnak, ilyen egyszerű. Ő azt mondta, én hiszek neki, és megtapasztalom a hit következményeképpen, hogy úgy van, ahogy ő mondta. Hogy gondolkodik az ember? Az ember úgy gondolkodik magától, hogy először bizonyítson az Isten, először lássam, aztán majd eldöntöm, hogy hiszek. Az Úr Jézus szava ezzel szemben azt igényli, hogy higgyek, és majd meglátom, hogy úgy lesz, ahogy ő mondta. Ő szólt, és ez az ember hitből engedelmeskedett. És képes lett arra, amire képtelen volt. Minket is képessé fog tenni az Úr Jézus Krisztus hitáltal arra, amire magunktól képtelenek vagyunk. Győzni a bűn fölött, a tehetetlenségünk fölött, ami az Isten szolgálatát illeti, hogy arra mi képtelenek vagyunk és tehetetlenek vagyunk. Győzni az Isten iránti bénultságunk fölött. Képessé tesz Jézus. Nyilvánvaló lett Jézus szavának az ereje annak az életében, aki hit neki. De akik a maguk vallásosságához ragaszkodtak, azok ezen meg csak botránkozni tudtak. Dönt az egyik, és dönt a másik. Igen, Jézus szava által kiváltott döntés, a hitnek a döntése, ahogy ez a sorvadt kezű ember hit Jézusnak, és Jézus szavára. Kinyújtotta a kinyújthatatlan kezét. És döntés születik amazok szívében is, akik pedig nem akartak Jézusnak engedni. Kimentek, és a Heródes pártiakkal együtt azonnal azt határozták, hogy végeznek Jézussal. Mert Jézus nem tiszteli az ő szabályaikat. Mert Jézus sérti az ő vallásos öntudatukat. És akkor a Jézus elleni döntésükben képesek még azokkal is összefogni, akikkel különben kölcsönösen megvetették egymást. Hisz a Heródes pártiak, ugye az idegen származású királynak a talpnyalói voltak, a kiszolgálói, a farizeusok pedig, akik igazán vallásos izraelitáknak tudták magukat, és megvetették Heródest, meg az egész körülötte lebzselő szolgahadát, talpnyalóit, és most Jézussal szemben összefognak. Milyen döbbenetes ebbe is belegondolni. Mennyiszer történik ez, hogy emberek az Úr Jézussal szemben, Isten igéjével szemben fognak össze. Aztán még lelkesednek is azért, hogy milyen egységre jutottunk. Hát jobb lett volna nem egységre jutni Jézus ellen, Isten szava ellen. Nem is így mondom, hogy jobb lett volna. Az egyedüli jó, hallgatni az Úr Jézus szavára, hinni neki, igazi hittel, hogy csak te benned bízzam, ne magamban, nehogy örökké bánjam, ahogy idézem az ének sorait, a magunk számára is újból. Nem szabályok betartását, nem vallásos külsőségeket vár az Úr tőlünk. A szívünket keresi. Hittel akar megajándékozni. Azért szól, és az ő szavára, ha hiszek neki, lehetségessé válik a számomra lehetetlen. Számomra is ezt kínálja az Úr Jézus. Az ő szava döntést munkál, így vagy úgy. És ő tudja, hogy a mi szívünkben is mi van, és hogy fogunk kimenni majd innét. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, a te világosságodba vonj oda mindegyikünket. Megrendül a szívünk azon, amikor megértjük, hogy tekintesz te az ember hamis vallásosságára, szent isteni haraggal, és szánó, sajnáló irgalommal. Ne maradjon köztünk senkinek sem kemény a szíve. Neked higgyünk, mert a te szavad által lehetségessé válik a számunkra lehetetlen. A te szavad által, ha neked hiszünk, lehetségessé válik számunkra is, hogy Isten szolgálatára mozduljon a szívünk, a szánk, a kezünk, a lábunk, egész valunk. Miénk lehet a tőled kapott békesség, miénk lehet a bűn fölötti győzelem, úgy, ahogy azt te adod, Úr Jézus Krisztus. Miénk lehet a lelki papság szolgálata. Erre segíts, ennek belátására, fölismerésére, a benned való igaz hitre mindegyikünket, Uram, és még sokakat szerte a világon. Te látod egyenként mindazokat, és mindazoknak a szívét, akik ma is összegyülekeznek a különböző helyeken, Isten tiszteletekre. Ki az, aki ellene áll a te világosságodnak? Ki az, aki vágyódik hozzád? Könyörülj, Uram, mindenfelé, sok-sok emberen még, hogy megtörjön bennük az ellenállás, és boldoggá legyenek az irántad való hitben, mert a te szavadban erő van, a te szavad győzelmet ad, a te szavad igaz. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson a